A délelőtti előadásnak a témája ez, hogy befogadás, elfogadás, és van egy harmadik jelző is, hogy határok a befogadásnak. Miről is van tulajdonképpen szó? Nyilván a gyülekezet életéről van itt szó, az egymás befogadásáról, és ehhez ez nem volt már kezdetben sem probléma nélküli, a legelső keresztény gyülekezetekben is ott volt a probléma, hiszen mi emberek alapvetően csak magunkat, sőt, ugye a pszichológusok azt mondják, hogy még magunkat se tudjuk igazán elfogadni, de mi igazán csak magunkat tudjuk elfogadni, ismerős mindenki számára, hogy csak úgy van jól, ahogy én mondom, mert a másik nem hallgat rám, mert az ilyen, olyan, majd ha megváltozik, akkor én is megváltozom a vele szemben való kapcsolatomban. Mert hogy mi mindnyájan olyanok vagyunk, hogy mi tudjuk, így szokták mondani, mi tudjuk, mi ismerjük a tutit, és aki ehhez nem alkalmazkodik, hát a szörnyűség, azzal nem vagyunk jóban. Hát ez az első keresztényeknél is megvolt, mert ők is csak emberekből voltak, ők sem voltak azért szentebbek nálunk. Szentek voltak, mert Krisztus befogadotta őket, ahogyan mi is szentek vagyunk, mert Krisztus elfogadott, befogadott minket, de hát ez a szentség nem az erkölcsi tökéletességet jelenti. Honnan tudjuk azt, hogy az első keresztények közéből is probléma volt az egymás elfogadása? Hát onnan, hogy Pál apostolnak nem kevés baja volt az egymást el nem fogadó keresztény testvérekkel. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy Korintusban is pártoskodás volt, ahol a pártok közül az egyik azt mondta, hogy én a Pálé vagyok, én az Apollós pártján vagyok, én a Péterén vagyok, én meg egyikén se, hanem a Krisztusén vagyok. És a római gyülekezetben is voltak problémák, ahol tudjuk azt, hogy másként élték meg a hitüket, másként láttak bizonyos dolgokat, hiszen a keresztények azok nem egy egység voltak olyan szempontból, hogy uniformizáltak voltak. Az egyik jött a zsidó környezetből, és rajtuk még rájuk nyomta a bélyegét, a hatását, a zsidó életforma, kultúra, törvény előírásai. A másik a pogányok világából jött, akik között már semmi probléma nem volt, sose is volt olyan, hogy zsidó törvénykezés, és akkor mit csináltak? A zsidókból lett keresztények, elő akarták írni, hogy hát akik pogányokból lettek, azoknak előbb körül kell metélkedniük, hogy zsidóvá legyenek, be kell tartaniuk a törvényt, és utána akkor ők is olyanok lesznek, mint mi Krisztusban hiszünk. A másik meg azt mondta, aki a pogányokból jött, hogy micsoda hülyeség már ez, hogy a zsidók itt megkülönböztetnek tiszta, meg tisztátalan ételeket, állatokat, húsokat, ezt teszik, azt, ilyen ünnepeket ülnek, olyan ünnepeket ülnek. Hát ez nekünk ez nem jelent semmit. Hát így aztán a két csoport szépen össze is különbözött egymással, azzal, hogy ki az igazi keresztény. Aki így csinálja, vagy aki úgy csinálja. Aki így hisz, vagy aki úgy hisz. Aki így él, vagy aki úgy él. És emiatt voltak bizony feszültségek és nézeteltérések. Hogyan lehet megoldani ezeket a nézeteltéréseket, amelyek nyilván ma is ugyanígy megvannak a gyülekezetben, hiszen bármelyikünk bárhonnan jön, alapvetően hozza magával a kulturális szokásait, hozza magával a előéletét, és ezért nem vagyunk egyformák mindnyájan. Emberileg sem vagyunk egyformák mindnyájan. Születésünktől fogva nem vagyunk egyformák mindnyájan. Mit lehet itt tenni, hogy elfogadjuk, befogadjuk, hogy egyformán testvérként nézzünk egymásra. Valami mást kell tenni. Ugye nem tudom, hogy lazítsak egy kicsit azon, hogy ismerőse az a vicc, hogy ugye, a régi Szovjetunióba felfedezik a utcai automata borotva automatákat. Hát hogy kell egy borotva, ott kérdezik, hogy kell itt ebbe borotválkozni? Hát ugye itt van ez a doboz, van rajta egy nyílás, beledugod a fejedet, és akkor megborotválnak a kések. Na de hát nem minden embernek egyforma az arca meg a feje. Ja, hát előszörre nem is. Kedves testvérek, ez a vicc egy szomorú vicc arról, hogy nagyon sok keresztény gyülekezetbe is gondolkoznak így. Én nem bírálni akarom, nagyon-nagyon hálás vagyok a régi ébredési mozgalmaknak, amikor nagyon komolyan vették az Úr követését, nagyon, de azért mégiscsak egy borotva automata volt, mert hogy egyformának kellett lenni, egyformán hinni, akik közöttünk vannak idősebb asszonytestvéreink, és átélték még a meg volt szabva, hogy mibe lehet öltözködni, és mibe szabad, hogy konyba kell hordani a hajat, hogy ezt kell, úgy kell csinálni. Messziről, 100 méterről, széllel szembe ki lehetett szúrni, hogy na ez is egy ilyen megtért közösséghez tartozó valaki. Ez lenne az, hogy befogadjuk egymást, hogy uniformizálódunk, hogy egyformák leszünk? Mit ír erről a Szentírás? Mit mond erről? Mert nekünk mégiscsak az Isten igéjéből kellene választ kapnunk. Hát a Szentírás nem beszél moszkvai borotva automatáról, hanem Pál apostol a római levélben azt mondja nekünk, hogy egyrészt a 14. fejezet első verse, a hitben erőtelent, fogadjátok be, anélkül, hogy vélekedéseit ítélgetnétek. Tehát nem úgy kell befogadni, hogyha majd olyan leszel, mint mi, akkor befogadunk, ha alkalmazkodsz hozzánk, anélkül, hogy a véleményeit ítélgetnétek. Hú, de nehéz ez. A másik, amit ismerünk, ez gondolom a mai, vagy a hétnek a igéje is, az álhatatosság és a vigasztalás Istene pedig adja nektek, hogy teljes egyetértés legyen közöttetek Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek Istent, ami Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. És ezen van a hangsúly. Ahogyan Krisztus befogadott minket, úgy fogadjuk be mi is egymást. És az előbb énekeltük, hogy érettem is ontott a vér, vagy omlott a vér, több variációja van. Tehát én értem is ontott, omlott a vér, fogadj be Krisztusért. Krisztusért. Nem azért, mert olyan lett, mint én, olyan lett, mint mi, hanem Krisztusért. És ha Krisztus befogadott valakit, ha valakit Krisztus az ő gyermekének, illetve elhívott tanítványának, Isten gyermekévé tette, akkor nekem nincs jogom, semmiféle jogom nincs arra, hogy elutasítsam. Ez olyan, mint hogy a testvéreit senki nem válogathatja meg. A barátaimat megválogathatom. De a testvéreimet, azok adattak nekem. Olyan, amilyen. Lehet, hogy nem értek vele egyet. És nem is arról van szó, hogy egyet értsek valakivel. Meg lehet mondani a véleményemet. Lehet azt mondani, hogy én az igéből testvérem úgy látom, hogy nem úgy, ahogyan te, hanem de testvérem vagy, efelől nincs kétség. Befogadlak és elfogadlak, efelől nincs kétség. Beszélgessünk, nem vitatkozzunk, nem meggyőzünk, mert egyes egyedül az Úr tud meggyőzni valakit arról, hogy te egy kicsit meg kéne, hogy változzál. Másként kéne, hogy gondolkozzál. Nos, tehát milyen jó megtapasztalás volt ugye a mi számunkra az, és talán ebből lehet kiindulni, hogy milyen jó megtapasztalás volt a mi számunkra az, hogy amikor mi jöttünk még az Úrhoz, megtéretlenül, vagy hitben fiatal hívőként a gyülekezetbe, közösségbe, akkor nem kinevettek bennünket, nem elutasítottak bennünket, nem azt mondták, hogy majd ha ilyen meg olyan leszel és megváltozol, akkor gyere vissza, hanem felkaroltak. És a befogadó gyülekezet az, amelyik így fel tudja karolni a különböző testvéreket. A hitben erőtelent, a hitben fiatalt, a másként látót, a másként gondolkodók. Hasonlóan kell nekünk is cselekednünk, mint ahogy Krisztus tette a tőlünk különbözőt. Fogadjuk be szeretettel, és aztán persze, szeretettel lehet segíteni őt az Úr útjára tovább, tanítani, segíteni az érésre. Csak azt ne felejtsük el, hogy nekünk is szükségünk van a tanításra, meg az érésre. Mi nem vagyunk perfekt és tökéletes hívők. Ezt soha ne felejtsük el. Mindenki más, és ezt a másságot meg kell tanulnunk a Krisztus szeretetével elfogadni. Mi a vonzó közösségnek a titka? Hova mennek szívesen emberek? Oda, ahol befogadják őket, ahol jól érzik magukat, ahol nem kritizálják őket, ahol nem elutasítják őket, ahol, ha mondanak is nekik valamit, megérzik, hogy ezt szeretetből, az ő érdekükben mondják. Csak ekkor válik képessé arra, hogy ott maradjon, hogy befogadjon másokat. És melyik az a gyülekezet, amelyik ezt meg tudja tenni? Hát az a gyülekezet, amelyik először Krisztust fogadja be. Először nekünk mindig Krisztust kell befogadnunk. És ha Krisztus közöttünk van, akkor kétségtelen, hogy ő majd eligazít minket. Régebben, hosszú évekkel ezelőtt a budavári gyülekezetünkben gondolkoztunk azon, hogy amikor a gyülekezetnek egyfajta önmeghatározását kellett, vagy fogalmaztuk meg, hogy akkor két szó köré találtuk, hogy lehetne csoportosítani a célkitűzésünket, hogy milyen gyülekezet szeretnénk mi lenni. És ez a két szó a családiasság és a kisugárzás volt. Családiasság, ahol mindenkinek megvan a helye, ahol családi összetartozás van, ennek az érzése, ahol lehetnek hát melyik családban nincsenek véleménykülönbségek. De amikor arról van szó, akkor a család tudja, hogy mi egyek vagyunk, mi összetartunk, mi összefogunk. Lehetnek még viták is egy ilyen családban. De amikor arról van szó, hogy valakinek az érdekeit védeni akarjuk, akkor mi összetartunk. A családiasság azt is jelenti, hogy tudunk egymásról, hogy igyekszünk megismerni egymást, hogy igyekszünk arra, hogy minél több lehetőségünk legyen találkozni egymással. Tehát egy ilyen családias, szeretetteli gyülekezet, ahol a gyülekezet tagjai ismerik, szeretik, elfogadják és segítik egymást. A másik jelző, amit választottunk, hogy kisugárzó gyülekezet, azért választottuk ezt, hogy ez a családiasság nem vezethet oda, hogy elkülönülünk másoktól. Nem vezethet oda, hogy nem törődünk másokkal, hanem oda kell vezetnie, hogy ezt lássák meg mások is. Legyen vonzó, legyen kisugárzó a keresztény életünk és közösségünk. És így lesz a gyülekezet ezzel a kisugárzással egyúttal egy missziói, nyitott és befogadó gyülekezet. Ahol nagyon fontos az, hogy a kívülvalók, kívülállók bejöjjenek, és aztán megismerjék közöttünk Krisztust, és Krisztusban ők is befogadottak legyenek. És ez azt is jelenti, hogy ez egy egységben, de kis csoportokban élő közösség és gyülekezet. Az a tapasztalatunk, hogy az a gyülekezet, amelyik csak vasárnaponként az Isten tiszteleten jön össze, az a gyülekezet nem lehet családias. Kisugárzása még van egy Isten tiszteletnek, de családias már kevésbé. Legalábbis a mi viszonyaink között mondjuk egy fővárosi gyülekezet, ahol sokan a gyülekezetnek a fele mondjuk nem is a rendszeresen templomba járó, hanem 2 hetente, 3 hetente. Sokan vannak, de nem találkoznak igazából rendszeresen egy. Meg nincs is lehetőség egymással találkozni, hanem Isten tisztelet után mindenki megy a maga dolgára, hogy elérjem a buszt, a villamost, stb. Stb. Egy vidéki, falusi gyülekezetben nyilván más lehet ez, hogy Isten tisztelet után megállunk a templom előtt, és elkezdünk még beszélgetni, mert hazaballagunk majd ekkor, akkor, amakkor. Amikor mindenki rohan, akkor ez nem megy. Tehát mi úgy tapasztaltuk, hogy ez a családiasság így nem valósítható meg. Mondjuk a gyülekezetben bevezettük azt, inkább példákat is szeretnék mondani, hogy mit próbálunk megoldani. A gyülekezetben bevezettük azt, hogy nálunk minden Isten tiszteleten van úrvacsora, és az úrvacsorai liturgiában volna lehetőség hely a békeköszöntésnek, az úgynevezett paxnak. Aki katolikus templomba is jár, az tudja, hogy a katolikus misén ez mindig megvan, mielőtt a eukarisztiát vennék, azelőtt köszöntik egymást a béke jelével, kézfogással. És úgy láttuk, hogy legalább ennyire próbáljuk meg egymáshoz közelhozni a gyülekezetnek a Isten tiszteleti tagjait, és bevezettük ezt, hogy amikor hívjuk a gyülekezetet a úrvacsorához, köszöntsétek, Krisztusban Isten megbocsátott és megbékéltette magával a világot, ennek jeleként ti is nyújtsátok egymásnak a békejobbotokat, és köszöntsétek egymást az Úr szavával, béke legyen veled. Eleinte gyanakodva és kételkedve fogadták ezt, idegenkedve pontosabban. Aztán egy idő után egyszer elfelejtettem az egyik Isten tiszteleten. Ugye nincs benne az ágendánkban, ez csak úgy magán betoldás volt, nincs benne az ágendákban, és elfelejtettem bemondani, hogy köszönj. Isten tisztelet után mondták, nem volt pax, nem tudtunk egymással kezet fogni. Hú, mondom, de jó. Először azt mondták, hogy micsoda katolikus szokás, most meg hiányolják. Jól van. De ez önmagában csak egy kicsi formális dolog, nem ettől lesz persze közösség. De valamit segít. És úgy láttuk egyébként, hogy a közösség a hétköznapi kisebb csoportokban van együtt. Nálunk hétköznaponként, vagy hétközben, hétköznapi alkalmanként heti körülbelül 12-14 biblia óra van. nem csak a felnőtteknek, ebbe benne vannak a ifjúsági órák, három csoportban benne van három felnőtt csoport, benne vannak a gyermekcsoportok, benne vannak az énekkari alkalmak, de összejön a 12-14. Amire részben mindegyik csoportban más-más összetételben járnak el, és ott már meg tudják ismerni egymást, mert megszólalnak, megnyilvánulnak, elmondhatják a véleményüket, és ezek a csoportok, amikor ezeknek a tagjai vasárnap istentiszteletre eljönnek, akkor ők már ismerik egymást. Tehát így próbáltuk, és így elkötelezett tagokból állva, és egymást próbáljuk összeállítani a családias közösséget. Mert ez mindenképpen a befogadó és egymást elfogadó gyülekezet modelljéhez tartozik. Hasonló elfogadási folyamatot láttunk a más felekezetűekkel kapcsolatban is, ökumenikus alkalmakon. Ez nyilván megint a mi sajátos helyzetünkből adódik, hogy általában nyitottak vagyunk, nyitott a gyülekezet is más felekezetűek befogadására. Adódik ez abból, hogy hát a gyülekezet tagjainak legalább a 2/3-ának a házastársa nem evangélikus. Vagy református, vagy leginkább katolikus, esetleg görög katolikus. És úgy gondoljuk, hogy nekik is ott van a helyük a mi Isten tiszteleteinken is. Nem egyszerűen, vagy nem azért, mert mi evangélikussá akarjuk tenni őket, hanem azért, hogy a házastársukkal, meg a gyerekeikkel, a családjukkal együtt tudjanak eljönni. És természetesnek vesszük, hogy eljönnek. Bátorítjuk, hogy jöjjenek el. És nem erőltetjük, nem presszionáljuk őket arra, hogy hozzánk térjenek. És mégis jól érzik magukat. Nagyon-nagyon sok katolikus házastárs testvérünk is a világ legtermészetesebb módján úrvacsorát is vesz a gyülekezetünkben. Mert mi nem zárjuk ki őket. Nem mondjuk azt, hogy ahhoz, hogy úrvacsorát vegyél, ahhoz légy szíves, térj át, konfirmálj, és akkor utána lehet róla szó. Lehet, hogy ez túlságosan nyitott sokak számára, de nekünk az a tapasztalatunk benne, hogy ez a gyülekezet élete a hozzánk jövők számára sok-sok áldást hoz magával. Így fogadjuk el azokat, akik jönnek. Anélkül, hogy hitét, véleményét, vélekedését kritizálnánk. Rábízzuk ezt az igére, a jelenlévő Krisztusra. Az ige majd elvégzi bennük, és ezt tapasztaltuk is. Na most azért eddig szép dolgokat mondtam, de nem minden olyan szép, mint ahogy elmondtam. Mert, tehát éppen azért, mert mindenki más, vannak extrémen mások is, és itt az elfogadásról van szó. A befogadás az számomra nem kérdés, nem probléma. De az elfogadás, ez már néha igen. Ugye, mert mindenki más, ezért néha az idegeinkre tudnak menni a nehezen elfogadható emberek. De én úgy gondolom, hogy őket is kötelesek vagyunk elfogadni és hordozni. És itt inkább néhány esetet sorolnék fel. X, Y ügyvéd, régen az igazságügyi minisztériumnak az egyik prominens dolgozója volt, párttag volt. A rendszerváltás után elkezdett templomba járni, és egy nagyon hűséges, komoly, hitben megalapozott embert ismertem már meg én őt. És eljött az idő, amikor úgy gondoltuk, hogy hát ilyen hűséges embert talán lehet a gyülekezetben használni, presbiteri tisztséggel is megbízni. Hát ugye akkora felháborodás lett a gyülekezetben, hogy egy volt párttag, aki minisztériumi dolgozó volt, stb. Hogy lehet az, hogy presbiter? Nem tudták elfogadni, hogy ő tényleg megtért, és tényleg az Úré lett. Kétszínű, stb. Szomorú voltam, nagyon-nagyon szomorú voltam, hogy a gyülekezet ennyire nem elfogadó. Azt még befogadták, hogy templomba jár, arra még azt mondták, hogy milyen rendes, hogy templomba jár, de hogy presbiter legyen, na nem, azaz, akkor már rögtön ellenség volt. Nehéz volt. Megoldódott az évek során a helyzet, és tényleg presbiter az illető, de nehéz volt. Aztán mondanék egy másikat, egy idősebb asszonytestvérünk, akinek akkora szája van, mint a, nálunk azt szokták mondani, hogy, mint a bécsi kapu. Azonnal mondja, azonnal letámad, és ráadásul szegénynek még egy olyan stílusa is van, hogy éles hangú, erős hangja van, és nem tudja magát végképp tűrtőztetni. Képes a prédikáció közbe-közbe kiabálni, hogy ez miért van így, hogy... Szóval egyszerűen nem tud viselkedni. De rettenetesen hűséges bibliaórás tagunk. Minden lehetséges bibliaórán, amire ő eljön, ott van. Ugyanakkor, ha a bibliaórán... Ott meg pláne nyugodtan, amikor felvezetem a témát, akkor nyugodtan beleszól. Ettől már mindenkinek a hátán áll fel a szőr. De amikor beszélgetésre kerül, akkor azonnal magához ragadja a szót, mondja, és sokszor tapintatlanul, sokszor bántón. Észre nem veszi ő észre, hogy ez bánt. Mit lehet vele kezdeni? Amikor már a Biblia órának a komolyságát, meg az egész hangulatát veszélyezteti. Hát megpróbáltam vele beszélni egyszer-kétszer. Akkor megsértődött, akkor elmaradt. Akkor én éreztem magam rosszul, hogy elüldöztem őt azzal, hogy megkértem. Akkor csak visszajött, persze visszajött. Hát ugye. Akkor a többiekkel kezdtem el beszélni, hogy értsétek, hagyjátok, ne reagáljatok rá, ne sértődj, ne ugorjatok arra, amit mond. Hagyjátok, majd én lerendezem. Hát igen, hát abban még, hogyha én azt mondom, hogy jó Piroska, most maradjunk ennyinél, majd legközelebb megint, stb. De hát nem tudják a többiek se lenyelni ezt a stílust, nem tudják, hogy békén maradjanak, és ne vitál. És ez így megy máig is. Elfogadni nem tudjuk. Mégis úgy érezzük, hogy ez a mi terhünk, az idegeinkre megy, de azért elhordozzuk.
Bocsánat, sokan nem tudják, hogy a bécsi kaputéri templomnak a lelkésze a...
Ja. Azért beszélek. Én most tapasztalatokat mondok. Igen. Aztán van egy másik testvérünk, aki enyhén depressziós, de időnként mániákus szakaszba is van, aki egyébként teljesen laza idegrendszerrel rendelkezik, pontosabban inkább azt mondom, feszült idegrendszerrel rendelkezik, akinek nem lehet soha semmit mondani, aki néha ráüvölt a másikra, hogy aki hát egy beszélgetés során ugye bele-bele szólunk egymásnak a beszéd. Még nem fejeztem be! Megvárnád, még abba hagyod? És ez a közösség előtt, a gyülekezet. És volt olyan, hogy azt hittük, hogy szerencsétlent, amikor valaki valami olyat mondott, ami neki nem tetszett, meg fogja ütni a guta, mert vörösödött a feje, felpattant és kirohant. És mégis testvérünk, és hozzánk tartozik, és nem lehet azt mondani, hogy te nem tudsz viselkedni, légy szíves, ne gyere többet a Biblia órára. Én nem vállalom azt, hogy valakinek ilyet mondjak, mert akkor az én lelki ismeretemen nyugszik, hogyha volt olyan, aki más gyülekezetből jött hozzánk, egy másik gyülekezetből, ahol ilyen, hát szerinte atrocitások érték, hogy őt helyreigazították, kiutálták, stb. Szerencse, hogy eljött a másik gyülekezetbe, de akár egy életre azt mondhatta volna, hogy soha többet nem megyek keresztények közösségébe. Van egy kedves Németországból hazajáró házaspár, az asszony magyar, a férj német. Ők Németországba valami extrém, szuper, kegyes szabad egyházba tartoznak, akiknek megvannak a maguk tanítási érdekességeik. Ők állandóan ezzel jönnek, hogy ez jó, mondjuk ezt el lehet fogadni, mert én tudom, de ha valaki minden bibliaórán és minden alkalommal kijavít engem is, meg a többieket is, és elmondja, hogy mi a különbség a Szent Lélek, miért nem helyes az, hogy Szent Lélek, miért kell Szent Szellemet inkább használni, és amikor a hasonló az Úr visszajövetelével kapcsolatos dolgokat kezdi el nyomatni, akkor az is egy kicsit megterhelő, de ők legalább annyiból jobb, kedvesebb testvérek, hogy ezt csak ritkán teszik a nyilvánosság előtt. Engem viszont rendszerint minden bibliaóra, vagy sok bibliaóra után, és sok Isten tisztelet után egy olyan 4-5 oldalas levéllel boldogítanak, hogy ezt így kell. Elfogadom, elviselem, elhordozom, befogadom, mert tudom, hogy különbözők vagyunk. Mert néha arra gondolok, és de jó lenne, hogyha néha arra gondolnánk, hogy vajon mi kiknek megyünk az idegeire. Vajon mi vagyunk azok, akik mindent okésan, nagyon jól tudunk, és tökéletesek vagyunk? Lehet, hogy másoknak éppen mi megyünk valamivel az idegeire. És hogyha még azt mondjuk, hogy én nem megyek senkinek az idegeire, akkor megnyugtatok mindenkit. Testvérek, Jézusnak az idegeire mentek. Elege van belőletek. De azért elfogad, és befogad. Szóval ezt kell nekünk is valahogy meglátni, hogy, mert azt mondja Pál, hogy ahogyan a Krisztus befogadott, elfogadott titeket, ti is úgy. És ez azt jelenti, hogy az elfogadás egy gyülekezet részéről, egy testvér részéről bizony sokszor fárasztó, kemény dolog. Végül akkor hagyd térjek rá arra, hogy mert volt egy ilyen is, hogy határok. hogy van-e ennek határa. Úgy tűnik, ugye, amit eddig elmeséltem, hogy hát nincs, mindenkit meg kell hallgatni, elfogadni, befogadni. Mégis van határ. Egyetlen egy határt tudok elképzelni, amikor az elfogadásnak vége lehet, és azt kell mondani, hogy testvér, ne haragudj, menj el. Nem tudunk téged tolerálni. És ez abban van, hogyha egyrészt a közösséget és a többieknek a hitét többszöri figyelmeztetés ellenére destruálja, rombolja. Meg kell próbálni megtartani, meg kell próbálni beszélni vele, meg kell próbálni megmagyarázni neki, de hogyha mindez hiába való, akkor azt kell mondani, hogy akkor inkább ne haragudj, inkább ne gyere többet. És egy másik, ami ezzel persze ugyan a hitét destruálja, azt jelenti, hogyha nyilvánvaló tévtanításokat kezd el a gyülekezetbe hirdetni. Ha olyat kezd el hirdetni, és nem tudja magát tűrtőztetni, akár nyilvánosan, akár titokban beszélgetve egyes emberekkel úgy a háttérben, amit világosan tudunk, hogy ez nem igeszerű, ez nem biblikus, akkor ott azt kell mondani, megmondani neki, hogy mi ezt tévtanításnak látjuk, mert az ige annak mondja, ezért nem engedélyezzük azt, hogy megszólaljon a Biblia órán, vagy másutt, vagy emberekkel beszélgessen erről. Ha ezt nem tudja betartani, akkor ki fogjuk tiltani. Eddig tart a határ, mert van határ, nyilvánvaló, de ez a végső eset, hogy ha nem tud tekintettel lenni a többiekre, akkor ne jöjjön többet, nem szólhat többet. Hát valahogy így látom, én ez kevésbé volt egy elméleti előadás arról, hogy mit mond az ige, meg ez inkább az én, mondjam így, 40 éves lelkészi tapasztalatomból levont következtetések voltak. Őszintén megmondom, hogy nagyon kevés olyan eset volt, amikor idáig a végső, volt azért, de amikor idáig a végső extrém megoldásokig el kellett menni, általában megtudta a gyülekezet. Szóval, ha a lelkész kész arra, hogy elfogadja, befogadja, akkor egy közösségnek is el tudja mondani a lelkész, nyilván olyankor, amikor az illető nincs ott, hogy testvérek, nézzétek, értsétek meg, hogy beteg, ilyen a természete, stb. Nem csak neki kéne, nekünk, ő nem tud megváltozni, nekünk kell türelmesebbnek lenni. Jó, hát körülbelül ezek ilyen gondolatmorzsák, foszlányok, amik talán azért elgondolkoztatnak a későbbiekben is minket arra, hogy hogyan álljunk a saját gyülekezetünkben, milyen véleményt képviseljünk emberekkel szemben. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm szépen. Hát ez azért is jó volt, mert talán már kiderült a délelőtt folyamán, hogy Balogh-Szegán most megy nyugdíjba ezen a nyáron, és több évtizednyi lelkészi szolgálat után mondta el ezeket. De hát Isten munkájából nem lehet nyugdíjba menni, tehát nyilvánvalóan ő, Isten megadja, akkor fog szolgálni még, de több évtizednyi tapasztalat után fontos volt ezt hallani, hallgatni, amivel nem kell mindig minden szempontból egyetérteni, ahogy ő is mondta. Nem könnyű ez. Nem, ezt mindjárt tudjuk, akár egy bibliakörben, gyülekezetben, hogy kinél és hol a határ, és mennyi az intés, mennyi a tűrés, én is azt látom, hogy el kell fogadni, be kell fogadni, de amikor már az egész közösséget terheli valaki, akkor ott azért azt vezényelni kell egy kicsit szerintem. Jó, a Biblia körökben lehet majd ezekről beszélgetni. Majd most meghallgatjuk újra Marian szolgálatát, és ez nagyon jó, amikor olyan ének hangzik el, amit ismerünk, azt természetesen énekelhetjük, hiszen nem színházban vagyunk, hanem gyülekezetben. És aztán utána még megbeosztjuk a Biblia köröket, ami majd ugye délután 3 körül lesz, 4 kör lesz, 4 lelkész vezetésével, úgyhogy kérünk szépen még.